Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Hát Szeg és környéke mindig mitikus helynek számított. A nopcsák és a kendefiek története mélyen gyökerezik a vidék történetébe. Két ősi család, amelyeknek története legendákról, mesés gazdagságról, sőt még dinoszauruszokról is szól. Jókai regényhősöknek választotta őket, Erzsébet királyné főudvarmesternek, az albánok pedig majdnem királynak. Hírnevük már a korban fölöslegessé tette bemutatásukat. Témánk a kendefiek és a nopcsák.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is élt a meghívás lehetőségével.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Köszöntöm szerkesztő urat, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hunyad vármegye két legfontosabb, két leggazdagabb családjáról lesz ma szó. A kendefiek, akik iskola és templom alapítók, politikusok, kitűnő gazdák, a nopcsák pedig titokzatosak, kalandorok, tudósok. Két család, amelynek a kezdeteit homály fedi, de amelyek felejthetetlen személyiségeket adtak a történelemnek, az irodalomnak, a tudománynak és a kultúrának.
Mai témánk tehát a kendefiek és a nopcsák. Mindenek előtt mutassuk be a kendefi család eredetét, kezdődjön innen a mai beszélgetésünk.
A család vitatott származású, ugye nincs egyetértés a román és magyar történészek között ezzel kapcsolatosan. A magyar történészek a hét vezér egyiket, ugye Kundot vagy Kondot, tartják a család ősapjának, név, amelyből később Kende lett, és hát ugye később Kendefi. Egyes történészek Kun származásúaknak tartják a családot. Na most a román történészek ezzel ellentétben ugye kitartanak azon állításuk mellett, hogy a család a román Kündia Kenéz családból származik, és a középkor folyamán magyarosították a nevüket. Ugyanakkor még érdekes azt is elmondani, hogy úgy tűnik közös törzsről származnak a Mara és a Kenderesi családokkal. Most a családtagok Erdélyben, ugye a közéletben szerepelnek, sokan közülük főleg katonák voltak. Kendefi Jánosról tudjuk, hogy 1550-ben az Erdélybe betörni készülő törökök oldalán érkező havasalföldi és moldvai fejedelmek ellen harcol, illetve később a családból Mihály, Gábor és István Székely Mózes mellett harcolnak Giorgio Basta ellen, és vezetőjükkel halnak úgymond hősi halált a Brassói csatában 1603-ban.
Hogyan kezdődött a családnak a hírnévre való emelkedése?
Igen, viszonylag keveset tudunk a család 16-17. Századi történetéről, de annál többet ugye a 18. század után. Na most ugye a család tagjai elsősorban vármegyei szinten teljesítettek feladatokat, és hát hírnévre való emelkedésük a 18. században kezdődik Kendefi Elekkel, aki megszerzi a családnak a grófi címet. Kendefi Elek különben Kendefi Gábor és Bánfi Zsuzsa fiaként született. Tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban végezte, majd európai tanulmányútra indult. Járt Genfben, Utrechtben, úgy tűnik, hogy a Leideni Egyetemet is meglátogatta, és hát kísérője ezen az úton, ezen a tanulmányúton Szatmári pap Mihály volt, aki később a kolozsvári teológia tanára lett. Kendefi Elek tehát 1762-ben szerzett grófi rangot, úgy tűnik, tűnik, hogy Hunyad vármegye főispáni tisztét is betöltötte, és 1774-ben főkormányszéki vagy guberniumi tanácsos lett, könyvgyűjtő, kultúrapártoló hírében állt. Két házasságából, Lázár Annával és Betlen Krisztinával 5 gyereke született, leányai közül Zsuzsa, gróf Teleki Domokos felesége lett, a házaspár az építetői a marosvásárhelyi vár alatt álló Teleki palotának. Itt szeretném még megemlíteni Kendefélek testvérét, Rákelt, aki hírneves könyvtárat gyűjtött össze élete során. Több református templomnak és iskolának volt a jótevője Hunyad vármegyétől Aranyosgyéresig és Marosvásárhelytől Erdővidékig.
A reformkor kiemelkedő személyisége Kendefi Ádám volt, mutassuk be az ő életrajzát is a hallgatóknak.
Az előbb említett Kendefi Elek János fiának és feleségének, Teleki Polixéniának a fiaként született 1795-ben. Kővári László történész a 19. században a következőképpen jellemezte Kendefit. Férfias szép arca, széles melle, jó termete feltűnővé tették. Mint egyedüli fiú, elkényeztetve, mit se tanulva nő fel. Majd fölébred benne a lángész bizonyos neme. Úszás, vívás, lovaglás, lövés, és minden férfias keftelésben elülmegy, a kolozsvári vívóiskola alapítója lesz. A gazdászat előmozdítására teménytelen gépeket hozat. A politikai pályán, megyegyűléseken, mint Veselényi barátja, az ellenzéknél is előbb jár. De arisztokratább és kevésbé elbűvölő szónok lévén barátjánál a népszerűség azon fokára éppen nem emelkedhetett. Ugyanakkor még szeretnék egy idézetet felolvasni Spálffy János Magyarország és Erdély urak című visszaemlékezéséből származik. Tehát ebben a következőképpen ír Kendefi Ádámról. Erdély ébredésének a politikai és társadalom terén első bajnoka és úttörője Veselényi Miklóssal együtt 1830 körül. Kendefi nagyon sokat tett a fiatalság lovagias szellemének felköltésére és irányt adott annak. Az idegeket erősítő és a lelket bátorrá tevő testgyakorlatokat, mint a merész lovaglás, úszás, vívás, divatba hozta, és ezen utolsóval a párbajokat, melyek később gyakran és többször halálosan fordultak elé Erdélyben. Kendefi szép, magas, erős férfi volt. A kortársak leírásai szerint, ugye Kendefi Ádám sans peur et reproche, vagyis félelem és hiba nélküli férfi, kocsizás közben a félre nem állókat korbáccsal támadta, sőt még egy időre Kolozsvár területéről hatóságilag ki is tiltották. Józsika Miklós például több nyelven beszélő, ritka műveltségű sportokat kedvelő embernek írta le. Erdély egyik legnépszerűbb politikusának számított a maga korában, Veselényi Miklóssal nem csak politikai téren értettek egyet, de szoros barátságban is álltak. Kendefi különben mintagazdaságot működtetett Őr-Alja Boldogfalvi birtokán, segítette Bolyai János bécsi tanulmányait, az egyik alapítója volt az 1830-as évek elején a kolozsvári kaszinónak, és természetesen többször és több erdélyi református iskolát is segített. Haláláról ugyancsak Kővári László ír. 1834. február 4-én Táncvíg alomban vesz részt, ott leányával még táncol. Végeztével a szekeret be nem várva, leányát ölében még hazaviszi. És pár óra múlva a szív balkamarájából felmenő nagy életér kettérepedése következtében halva volt a még csak 39 éves népszerű hazafi. Benne a grófiák kihalt. Ugye monumentális síremléke a házsongárdi temetőben található, hogy a síra nincs név vésve, hiszen a kortársak úgy gondolták, hogy úgyis mindenki tudja, hogy ki nyugszik ott. Kétszer nősült, két leányáról tudunk, Róza, aki báró Veselényi Farkas felesége lett, és Katalin, aki gróf Andrássy Gyula neje lett, tehát a későbbi miniszterelnökről beszélünk, és 1867 után Erzsébet királyné magyar udvarmesternőjeként tevékenykedett.
Tanár úr, mit tudunk elmondani a család 20. századi történetéről?
Ahogy elhangzott az előbbiekben, Kendefi Ádám 1834-es halálával a grófi ág kihalt, a család birtokai a köznemesi ágra szálltak. Viszont ebből a köznemesi ágból Kendefi Gábor, Gendefi Árpád és Inkei Gabriella fia kapott 1916-ban grófi rangot, pontosabban 1916. december 30-án kapta ezt a rangot 4. Károly király koronázása alkalmából. Ő 1906-ban vette feleségül báró Bánfi Zsuzsannád, vagy a nótaszerző Bánfi György és Bethlen Margit leányáról van szó. Ebből a házasságból 4 gyermek született, Ádám, Elek, Miklós és Klára. Eleket leszámítva a leány és fiúági leszármazottak ma is élnek, Belgiumban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztriában. Engedjék meg, hogy a következőkben a család tagjaitól idézzek néhány sort a 20. századra vonatkozóan. Az első Gendefi Mária lesz, aki Olágár Elvirának adott interjújában a következőképpen emlékezik nagyszüleiről, tehát Gendefi Gáborról és Bánfi Zsuzsannáról. Ami az 1949 utáni szenvedéseiket illeti, amit itt meg lehetett élni, mindent meg és átéltek. Kirakták a kastélyból, és hátszegre vitték őket, ahol egy szobát kaptak, bár inkább mondanám lyuknak. Ópapa papírzacskókat ragasztott, enyvel, ezzel keresett egy kis megélhetéshez szükséges pénzt. Nagyon nehezen éltek. Miklóst, egyik fiúkat, a nagybátyámat letartóztatták, a Dunadeltába vitték munkatáborba, és onnan úgy jött vissza, hogy nem lehetett ráismerni. Sem szemöldöke nem volt, haja elhult, csontsoványra fogyott. Következőkben pedig Gendefi Miklós feleségének, Gerlici Máriának, Kornis Gabriella számára írt visszaemlékezéseiből idéznék néhány sort. Egy szép napon levelet kaptam Mikitől, melyben megírta, hogy most lent van a Dunán, a csatorna építésénél dolgozik, és egy bizonyos napon meglátogathatom. Hozzak minél több élelmiszert és a téli bárány bekecsét. Szabadságot kértem, és leutaztam majdnem egészen a Fekete-tengerig, mert ott a Duna deltán át akartak egy csatornát építeni, hogy hajóval lehessen egészen a Fekete-tengerig menni. Mindent, amit hoztam, le kellett adnom, hogy abból mit kapott meg, nem tudom. Csak 10 percig engedték, hogy beszéljek vele egy vasrács mögött, egy őr ott állt mögöttem, és csak románul volt szabad beszélnünk. Miki aránylag jól nézett ki, egy kicsit le volt fogyva, de szép barna volt a bőre, és nem panaszkodott. Mesélte, hogy úgy dolgoznak, hogy egész nap lapáttal ássák ki a mocsarat, mert nincs elég gépük. Sietnek, és ezért a politikai foglyokkal dolgoztatnak. Azt mondta, hogy csak akkor jöhetek őt meglátogatni, ha ő ír egy lapot, de ez elég ritkán lesz. Persze én is kellett meséljek neki, hogy mi mindenen mentünk keresztül, azt is, hogy mindenki egészséges, és ez a legfontosabb. Nagyon kevés volt a 10 perc. A következő évben még egyszer írt egy lapot, de amikor leírtam a lágerbe, azt mondták, hogy nem láthatom Mikit, mert aznap valami bizottság jött őket ellenőrizni, és ezért senki sem mehet be a foglyokhoz. Így hát nem láttam őt többé. Engem hazaérkezésem után annyit piszkáltak, hogy kezdtem nagyon ideges lenni. Egyszer éjjel vittek a Securitatéra, a két gyerek egyedül maradt otthon, és elém tettek egy vadászpuskát, és kérdezték, hogy megismerem-e. Mikié-e a puska? Én persze mondtam, hogy nem, de különben sem ismerném meg, mert én nem vadászok. Egyedül hagytak a szobában, de egy óra múlva újra kezdték ugyanazt kérdezni, és ezt még kétszer megismételték. Reggel 5 órakor hazengedtek. 7 órára már a munkahelyemen kellett legyek. A teteje a piszkálásnak az volt, amikor azt mondták, hogy meglátogathatom öcsémet Amerikában, fizetik a repülőjegyet is, ha hozok a vegyi gyárból, ahol ő dolgozik, bizonyos adatokat. Hát ezt egyszerűen megtagadtam. Hogy is képzelték, hogy a gyerekeket otthagyom és elrepülök Amerikába?
Kálmán úr, beszéljünk még a család épített örökségéről is.
A család legősibb birtokai közé tartozik természetesen Malomvíz, ugye ahonnan a család az előnevét is vette, itt áll még romos udvarházuk, illetve Kolcvár, ahol a vár romjai ugye még dacolnak az idő múlásával, mindkettőt a család a 14. században kapta adományként, és hát a következő fontos birtok az 1447-ben megszerzett Boldogasszony falva, amelyet való a 19. század elejével kezdődően ugye őr Alja Boldog falvának neveznek, és még ehhez a birtokhoz, tehát az 1447-es adományhoz tartozott Kernyesd falu. Na most a család legfontosabb birtoka, és ugye ezen a legfontosabb kastélya, az Őr Alja Boldog falvi kastély, ezt a 18. század második felében építették, gróf Gendefi Eleg megrendeléséből egy korábbi udvarház helyén. És hát ugye erre emlékeztet még ma is a bejárat fölött elhelyezett emléktábla a Gendefi és Bethlen családok címereivel, tehát ugye Kendefi Elek Bethlen Krisztina nevű feleségéről van szó. A 19. század második felében Kendefi Árpád, már a köznemesi ágból, tehát Kendefi Árpád idején neogótikus stílusban átépítették a kastélyt. A kastély átalakítását Schulz József és idősebb Stornó Ferenc végezték. Kastély körül természetesen egy angol parkot alakítottak ki, amelynek egy Wilhelm Krenzky nevezetű építész, tájépítész volt a kialakítója 1874-ben. A kastélyt végül 1946-ban államosították, és hát végül is itt a 60-as évektől kezdődően, ugye nyári táborokat szerveztek, majd pedig a 80-as években szállodává alakították, ez működött majdnem a családnak való visszaszolgáltatásig, amely a 2000-es évek közepén történt. A család nevéhez még két városi palota is kapcsolódik. Kendefi Elek özvegye, Bethlen Krisztina megrendeléséből épült a marosvásárhelyi Kendefi palota 1789-ben, és hát viszonylag rövid ideig maradt a család kezén, ugyanis unokája Kendefi Ádám elcserélte 1826-ban a királyi tábla épületeivel, és azóta is az igazságszolgáltatás feladatait látja el. A palotában attól még emlékeztetnek dolgok a kendefiekre, ugye a bejáratnál, benne az épületben még létezik, még dacul az idő vasfogával az építési emléktábla, habár erről a címert azért eltüntették az elmúlt néhány évtizedben. A családnak Kolozsváron is volt palotája, mai napig is létezik ez az épület. Bethlen Krisztina, tehát özvegy Kendefi Eleknél volt itt a telekvásárló, de úgy tűnik, hogy a palotát már az unoka Kendefi Ádám építette, ugye ebben az épületben kezdte meg a működését a kolozsvári kaszinó, amelynek Kendefi Ádám egyik alapítója volt.
Történész úr, az erdélyi főnemesség második felének az elején kérjük, hogy foglalja össze, hogy kik is a nopcsák.
Ebben az esetben is egy vitatott származásról beszélünk. Mondjuk több, mint valószínű azonban, hogy a család ebben az esetben román származású. Ugye az első említés egy családtagnak 1367-ből származik, amikor Iván vagy Juan nevű tagja, ugye Lackfi Miklós erdélyi vajdától Hunyad vármegye Hátszegi kerületében új adományt nyert. Ősi birtokaira, ez alsó, közép és felső Szilvástól beszélünk. Ugye innen származik a család előneve is, tehát Felső Szilvási Nopcsa. Az ő fiai voltak Dénes, vagy Dienes, Mihály László, ők pedig 1404-ben kaptak egy újabb adománylevelet ezekre a birtokokra. Ugye ennek a Dienesnek a fiát különben nevezik először Nopcsának, vagyis Éjszakának. A család tagjai Hunyad vármegyében századokon át viseltek megyei hivatalokat, de fontosabb pozíciókat csak a 18. század végén kezdtek betölteni. Nopcsa Ferenc Pál és Péter fiaitól származik a család két ága. Pál fia volt Elek, aki Hunyad vármegye országgyűlési követe, 1794-ben királyi táblai ülnök és végül erdélyi kincstárnoka lett. Mivel csak lányai voltak, a későbbi nopcsák, tehát a testvérétől, Pétertől származnak. Most Péternek az unokái Nopcsa Elek és Nopcsa László voltak. Nopcsa Elek Hunyad vármegyében kezdte hivatali pályáját, ugye 1816-ban kinevezték a vármegye főispánjának, 1819-ben kormányszéki, majd 1822-ben udvari tanácsos lett. 1832-ben kinevezik a királyi tábla elnökének, és 2 év múlva az országgyűlés elnökének, az is igaz, hogy rövid ideig. És hát végül 1837-től 1844-ig Erdély udvari kancellári tisztét tölti be, tehát nyilván Bécsben. Most 1855-ben nyugalomba vonulása után osztrák bárói rangot nyert, ami testvérére, Lászlóra is kiterjedt. Eleknek azonban felnőttkort megért fiai nem voltak. 1874-ben tehát testvére Lászlónak a két fia, Elek és Ferenc végül magyar bárói rangot kapott.
Tudjuk, hogy a család egyik tagjáról Jókai regényhőst is mintázott, egy másik nopcsa viszont Erzsébet királyné főudvarmestere volt.
Az előbb már említett, ugye Nopcsa Elek kancellár testvére László 1794-ben született, 1833-tól egészen 1848-ig volt Hunyad vármegye főispánja. Szerepe az 1848-as eseményekben nem igazán tisztázott, úgy tűnik, hogy Andrei Saguna, görög-keleti püspök meghívására megjelent a balásfalvi gyűlésen, ahol beválasztották a forradalmi tanácsba, sőt a császárhoz menesztett román küldöttség tagja is lett, emiatt aztán bosszúból a magyar csapatok felgyújtották Zámi kastélyát. A forradalom alatt különben többször változtatta a táborokat. Életében több vele kapcsolatos legenda terjengett, erőszakosságáról, rablásairól. A szóbeszéd a hátszegi állarcos rabló vezérrel azonosította, akiről Jókai 1860-ban a Szegény gazdagok című regényében állítólag a Facia Negra alakját mintázta. Jókai élete végéig cáfolta különben, hogy a regény főhősét, hátszegi Lénárt, bárót Nopcsa Lászlóról mintázta volna. Habár egyesek úgy vélték, hogy Nopcsa megfenyegette Jókait, és ezért volt kénytelen az író többször cáfolni. Kétségkívül Jókai is hallotta, ismerte a vármegyében terjengő történeteket a báróval kapcsolatosan, és hát ezeket felhasználta a regényben. Különben 1932-ben a Pesti Hírlap munkatársa interjút készített a báró egyik menyével, Nopcsa Elek özvegyével, és az egyik fő téma Facia Negra volt. Íme mit mondott Nopcsa Eleknél. Az apósomról szívesen beszélek, de arról a Facia Negráról semmit sem tudok. Férjem családjában nem voltak rablóvezérek, az írói kitalálás ellen pedig mindnyájan védtelenek vagyunk. Magam is olvastam valamikor régen Jókai regényét, apósom is említette, hogy olvasta a könyvet, és jót mulatott azon a sok képtelenségen, amit az író a szegény gazdagokban összehordott. A regény 1860-ban jelent meg, és a leírás után mindenki báró Nopcsa Lászlóra gondolt, amit alátámasztani látszott az is, hogy a báró egy ízben feleségének ékszert vett, amit valamilyen bálon egy Hunyad megyei gentriasszony a sajátjának ismert fel. Kiderült, hogy Nopcsa László jóhiszeműen vette a lopott holmit, és nyomban visszaadta tulajdonosának. A Jókai regényben báró hátszegi szintén ad feleségének ékszert, amiről kiderül, hogy lopott, illetőleg a Facia Negra rabolta le a hölgy nyakáról. Apósom kétségtelenül érdekes ember volt, folytatja a bárónő. Dőfös, gőgös, hatalmas birtoka és erdeje volt Zám környékén, és kedvére hódolhatott úri passzióinak. Szenvedélyes kártyás és nagy nőbarát, mind a két kedvtelése vagyonokat emésztett fel. Főispán korában egyszer előkelő hölgy jövetelét jelezték, mire 1000 és 1000 munkást rendelt ki, akik néhány hét alatt rendbehozták a Hunyad megyén átvezető országutat. A Déva és Farkadin közötti, még most is jó állapotban levő utat ő csináltatta. Azt is hallottam, hogy egy ízben Kolozsváron kártyázott a kaszinóban, mialatt fogata ott várakozott rá az utcán. Megparancsolta kocsisának, hogy el ne merjen mozdulni a kaszinó elől, mert nem tudhatni, mikor jön ki. Csikorgó hideg tél volt, és reggelre a kocsist a lovakkal együtt megfagyva találták. Azután kedvelte az úri társaságot, sokszor több száz embert látott vendégül, különösen vadászatokon volt népes, Farkadinban a kastély. Kalandjai is voltak, de nem rabló kalandjai, hanem nő kalandjai. Azt hiszem, ez nem difamáló egy arisztokratára. Dobcsa László még késő öregségében is délceg ember volt, folytatja a báróné, festette a haját, meg a bajuszát, és állandóan virág volt a gombjukában. Ha csinosabb nőt látott az utcán, utána fordult. Mindenki tisztelte és becsülte, mert bármilyen dőfős és gőgös is volt, úr volt, akinek mocsok nem tapadt a nevéhez. Különben báró Nopcsa László 1884. január 12-én hunyt el Déván. Első felesége Kozma Ágnes volt, akitől Ferenc nevű fia született, második felesége pedig Bája Mária, akitől Elek nevű fia született. Ferenc nevű fia 1815. március 14-én született, a család Hunyad vármegyei birtokán, Alsó Farkadinban. A Bécsi Terezianumban tanult, 1834-ben a Schwarzenberg herceg nevét viselő Dzsidás ezredben lett hadnagy, 2 évre rá pedig a Radecki Huszár ezredben főhadnagy, majd kapitány. 1840 és 43 között Károly Ferdinánd főherceg udvari kamarása lett, hosszabb utazásokat tett külföldön, több időt töltött Olaszországban, például Velencében tudjuk, hogy levéltári kutatásokat végzett. 1861-ben Hunyad vármegye főispánjának nevezték ki, és ezt a hivatalt egészen 1867-ig viselte. 1867-ben Erzsébet királyné főudvarmesterévé hívták meg, amelyről aztán csak 1894-ben mondott le. Természetesen a főrendi ház újjáalakítása után ennek élethosszíglani tagjává nevezték ki. A testvére Nopcsa Elek, ő 1848-ban született, és ő is a bécsi Tereziánumban tanult. Ő részt vett az 1866. évi poroszok elleni hadjáratban, a 10. huszárezred kötelékébe, különben itt megsebesült, fogságba esett, és több ideig volt fogoly Csehországban, 1872-ben pedig átvette birtokai irányítását. Na most 1887-ben, illetve 1892-ben országgyűlési képviselő, a hátszegi kerületet képviseli, 1896-ban és 1901-ben a szászvárosi kerületet képviseli a Magyarországgyűlésben, majd pedig 1905-ben újra visszatér a hátszegi kerülethez, 1906-tól pedig már a főrendi házban tevékenykedik. 1895-től a Magyar Nemzeti Színház és Opera kormánybiztosa volt, majd egy évre rá 1896-ban kinevezték az Operaház és a Nemzeti Színház intendánsának. Ezt a funkciót mindössze egy évig töltötte be. 1876-ban vette feleségül Zselinszky Matild grófnőt, ugye csillagkeresztes hölgyet, akitől három gyereke született, Ferenc, Ilona és Elek.
Nopcsa Ferenc báró, paleontológus, a dinoszauruszok világhírű kutatója volt.
Nopcsa Ferenc, az előbb említett Nopcsa Elek és Zselinszky Matild fiaként született 1877-ben. A családi hagyományt követve ő is a bécsi Tereziánumban tanult, és hát 1895-ben, amikor a családi birtokon Szentpéter falván húga, a 12 éves Ilona dinoszaurusz maradványokat talált, ő vállalta 18 évesen, hogy besorolja a leleteket. Különben 1897-ben egy cikkben leírta ezeket a kréta korszakból származó maradványokat, amelyeket Titanosaurus Dacusnak neveztek, és a 30-as években átneveztek Magyarosaurus Dacusnak. Még létezik egy másik felfedezés is, ami az ő nevét őrzi, ez pedig az Elopteryx nopcsai. Különben el kell mondani, hogy már 1903-ban doktorált, és több mint 100 őslénytani cikket jelentetett meg élete során. Nopcsa korán megismerkedett az albán nép kultúrájával, történelmével, megtanulta a nyelvüket, térképeket, fényképeket készített, és ő írta le először Albánia geológiáját és néprajzát. Titkára Bayazid Elmas Dodá is albán származású volt. Nopcsa többször teljesített missziókat a külügyminisztériumnak, sőt egyszer azt is felállotta, hogy magához ragadja a hatalmat Albániába. Ebbe azonban az osztrák-magyar külügyminisztérium nem ment bele. Az első világháború idején egy ideig Albániában tartózkodott, felcsapva gerilla harcosnak. 1916-ban hazarendelték, majd 1918-ban viszont egy rövid ideig kémként tevékenykedik Románia területén. A tanácsköztársaság idején eltérít egy repülőt, kényszerítve a pilótát, hogy Bécsújhelyen szálljon le, tehát Ausztriába menekül. 1920-ban meghívták a Bukaresti Föltani Intézet élére, de ő visszautasította ezt az állást. Hazatért birtokaira, de itt egy konfliktus során a helyi parasztokkal majdnem életét vesztette. Ezért Budapesten telepedett le. 1925-ben a Magyar Királyi Föltani Intézet igazgatója lett, három évvel később pedig a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának választotta. 1929-ben végül lemondott az intézet igazgatói állásáról, ezután visszavonulva főleg Bécsben élt. Az egészségügyi gondokkal küszködő báró 1933. április 24-én elaltatta, majd lelőtte Bayazid Elma Dodát, a titkárát, majd pedig altatóval öngyilkosságot követett el. Érdekesség még elmondani, hogy az albánok számon tartják munkásságát, például Skodra posztumusz díszpolgárává avatták, és 2008-al kezdődően Tiránában egy tér is az ő nevét viseli. Nopcsa Ferencnek nem voltak leszármazottai, végül is testvérével, Elekkel a család fiúágon kihalt.
Tanár úr, a Nopcsák esetében is be kell mutatnia a család épített örökségét.
Három kastélyról szeretnék röviden említést tenni. Az első, az Alsó Farkadin, természetesen mind a három kastély Háczeg környékén van. Tehát az első kastély Alsó Farkadin. Itt létezett a családnak egy udvarháza, mielőtt a 19. században Nopcsa László főispán megépítette a ma is látható kastélyt. Ez viszonylag rövid ideig maradt a család tulajdonába, ugyanis később átkerült a lónyaiakhoz, pontosabban Lónyai Menyhért pénzügyminiszter, későbbi miniszterelnökről beszélünk, de hát inkább fia Lónyai Béla töltött itt több időt, aki országgyűlési képviselő volt. Na most a kastély és a birtok az első világháború után Henri Berthelot francia tábornok tulajdonába került. Ugye át is nevezték a falut Berthelotnak, mai napig is ugye hivatalosan ez a település neve, és hát Berthelottól később, tehát már az 1920-as évek második felében a Román Akadémia tulajdonába került. A kommunizmus idején ezt elvették az akadémiától, TSZ-székházként működött, romos állapotba került, végül is aztán visszaadták a Román Tudományos Akadémiának, amely felújítatta, és ma kutatóközpontként működik. A másik családi birtok a Szacsal, a 19. században került a Nopcsák tulajdonába, állítólag egy adósság fejében, ugye, tehát a naláciak voltak azelőtt a birtokosok, és Nopcsa László, tehát Fácia Negra szerezte meg. A birtokot viszont fia Elek vette át, és ő építette a historizáló kastélyt 1872 körül. Itt nevelkedett különben a Szacsali kastélyban Ferenc, a későbbi paleontológus. A kastély ma sajnos romos állapotban a megye tulajdonát képezi. És még egy kastély, Zám, ezt is Fácia Negra kastélyaként szokták emlegetni, hiszen Nopcsa László, a főispán 1848 után ide vonult vissza, és ez az a kastély, amelyet a honvédek a Balázsfalvi gyűlésen játszott szerepe miatt ugye kifosztottak. A kastély azonban rövid időn belül kikerült a család kezéből, és hát a ma is látható kastély egy bécsi ügyvéd megrendelésére, majd pedig az utolsó tulajdonos a Csernovics család megrendelésére készült el. Egy nagyon-nagyon szép dendrológiai park van a kastély körül, amely ma elmegyógyintézetként működik. És három kastélyról beszéltem, el is mondtam ezeket, viszont engedjék meg, hogy éppen két szót szóljak a háczegi római katolikus templomról, már csak azért van, mert úgy gondolom, hogy egy elfelejtett műemlékünkről beszélünk, ugyanis a római katolikus templom, amely 1745-ben épült, a Nopcsák kriptáját rejti magában, ugyanis a templom felújítását Nopcsa Ferenc főudvarmester vállalta magára, és ekkor alakították ki a családnak a kriptáját. Különben a templom szentélyében látható Erzsébet királyné főudvarmesterének a csodálatos síremléke, és hát a templom kriptájában vannak eltemetve Nopcsa Elek, a főkancellár testvére, Nopcsa László, Fácia Negra, Ferenc főudvarmester és feleségeik.
Történész úr, megkérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket, a végső következtetések tehát.
Ma ugye újra két család történetéről beszéltünk. Mindkettő Hunyad vármegyéből, Háczeg környékéről származik, és Erdély ősi családai közé tartozik. A kenefiek hírnévre való emelkedése Elekkel kezdődik, aki megszerezte a családnak a grófi címet. Az ő unokája Ádám, a reformkor híres sportembere, a kolozsvári kaszinó egyik alapítója, Veselényi Miklós barátja. Az ő leánya Katinka, Andrássy Gyula felesége, illetve Erzsébet királyné udvarhölgye lett. Újabb cím adományozására került sor 1916-ban Kendefi Gábor személyében. Beszéltünk a család birtokairól, elsősorban Őralja Boldogfalva lovagvárát idéző kastélyáról, amely mai alakját a 19. század második felében nyert el, de megemlítettük a család kolozsvári és marosvásárhelyi palotáit is. Majd következtek a Nopcsák, Nopcsa Elek, Erdély udvari kancellárja, testvére László, Hunyad vármegyei főispán, ugye a legenda szerint róla mintázta Jókai Mór, Szegény gazdagok című regényének főhősét, Fácia Negrát. Nopcsa László fia, Ferenc Erzsébet királyné főudvarmestere, volt testvére Elek pedig a Magyar Színház és opera intendánsaként tevékenykedett. Nopcsa Elek fia, Ferenc volt a híres paleontológus, Albánia szakértő, ugyanakkor kém, illetve a Magyar Földtani Intézet igazgatója. Beszéltünk természetesen a család épített örökségéről is, az Alsó Farkadini kastélyról, a Szacsali, illetve a Zámi kastélyokról.
Kálmán úr, köszönjük, hogy ma délben is a vendégünk volt.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Jövő héten három olyan családról beszélünk, amelyeknek a főnemesi ágaik már a 19. században kihaltak. Ők a Pekriek, a Petkiek és a Radákok.
Így legyen, várjuk egy hét múlva is a mikrofonjaink elé. Kedves hallgatók, a mai műsorunkban ennyit tudtunk elmondani a Kendefi és a Nopcsa családokról. Dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Elköszönök, és átadjuk most a stúdiót. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.